Kapos Ifjúság Segítő Magazin következik. Az vagy, amit teszel, címmel Orosz Györgyivel a Hősök Tere kezdeményezésről fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok!
Az az igazság, hogy nagyon kellemes orgánumod van, ez mindenképpen, de köszönöm. Szerintem a hallgatók keveset tudnak róla, de egy pár mondatot mondjál magadról, végül is kivelülök én most itten.
Hogy is, honnan kezdjem?
Ahonnan gondolod.
Ahonnan jól esik.
Hogy el tudjunk képzelni?
Egy barna hajú nő, aki szemveget visel, de most éppen nem. Viccet félretéve, én 15 évig televízióztam, aztán az online médiában kezdtem dolgozni. A televízióból az Este című műsor, az talán sokaknak meg
igen,
volt.
Igen.
Az alapításához is volt némi közöm, és kis 2009-ben váltottam, és az online médiában mentem át, a Figyelőnetnek voltam a főszerkesztője. Emellett 2004-től kezdtem el tartani kommunikációs tréningeket, tanácsadás, ilyesmit, és 2011-ben úgy döntöttem, hogy váltok, hogy nekem már nem biztos, hogy a médiában van helyem, úgyhogy megalapítottam a saját cégemet, amiben ilyen kommunikációs tréning, ilyesmivel foglalkozunk, illetve ilyen szalon szervező vagyok.
Szalon?
Igen, kis közösségeket építek, privát is, most már 10 éve a lakásomon egy, illetve két szalon működik, és csinálok ilyet más formában is.
És azok mire jók ezek a szalon?
Közösségre, közösségépítő ereje van. Szóval nem tudom, hallottál-e már a hálózatkutatásról, szerintem igen. És van ennek két magyar tudósa, vagy tudója, az egyiket úgy hívják, hogy Barabási Albert László, róla sokat lehet mostanában hallani a világban. Az ő egyik fontos mondása, vagy gondolata a hálózat kapcsolódás, vagy a hálózati témakörben az erős kapcsolatokról szól, hogy mik azok a hábok, sok minden másról is, de hogy mi az jelentőség, és mi az ereje az erős kapcsolatoknak egy hálózatban. És egyébként ezek a hálózatok a természetben is, meg a neten is, meg a privát életben is pont ugyanúgy működnek. És van egy Csermely Péter nevű kutató.
Ismerem, jó barátomnak nevezhetem ilyen szempontból.
Igen. Hát igen. És a Péter meg szintén sok mindennel foglalkozik, de ami az én szempontomból érdekes, hogy ő pedig a laza kapcsolatoknak a megtartó erejét vizsgálta és kutatta egy időben. És hogy úgy tűnik, hogy az, amit ilyen szalonokban én szervezek, az, hogy vannak erős kapcsolódások is, de a laza kapcsolatok azok, amelyek megtartják a kis közösségeket. Szóval az ilyen haveri viszony, mondjuk így, ha ezt akarok valahogy láttatni, és én olyan méretű közösségeket szervezek, ahol ez úgy tud működni. És persze segítem is, hogy közösségi alakuljon az a 30-40-50 ember, aki együtt van.
Akkor jó, hogy erről beszélünk, ez egy ifjúság segítő magazin, tehát ifjúság fókuszú, és ebben például a 10 éveseknek szinte természetes, amiről most te beszélsz, hogy nagyon sok kapcsolat van a 10 éveseknél, és valahogy, amikor öregszünk, hogy telik velünk az idő, ezek úgy eltűnnek, és marad az a néhány ember, az a néhány kötődés, és ezzel együtt tulajdonképpen ez a falatja elzárkózás, amitől nem lesznek meg
nincsenek
azok a csapatok.
Feltétlenül a helyén ezek az emberi kapcsolatok.
Igen.
Tehát vagy az van, hogy barátság, vagy az van, hogy mit mondjak rá. Most azt nem mondhatom, hogy haverom, vagy mondom azt, hogy haverom, de igazából nem barátom. Néha barátomnak mondjuk azt is, aki nem barátom. Nem nagyon tudjuk kezelni azt, hogy vannak ilyen laza kapcsolataink. Vagy kevésnek akarjuk, vagy még annak se akarjuk láttatni, vagy úgy teszünk, mint a túl szoros lenni, és egyik se igaz. És ezért talán érdemes a helyén kezdeni, hogy vannak, igen, vannak barátok. Belülük kevés van valószínűleg mindenkinek igaziból. És akkor vannak olyan kapcsolatok, amik olyan barátságnak látszanak, de igazán nem azok, és nem baj, ha nevesítjük, hogy ő egy, majd nem tudom, hogy kell majd fogalmazni, biztos kell.
Utitársak vagyunk.
Igen. És viszont, ha ezt nevesítjük, akkor képesek leszünk arra jobban, hogy megtartsuk ezt a közösséget. Az átmenettel van baj, most akkor marad egy, mi lesz ő ilyen, néha találkozom vele ciki, vagy nem, hát akkor inkább nem találkozom, és így kopnak ki ezek a kapcsolatok, nem merjük kimondani, hogy ez
igen.
mi.
Igen, nagyon érdekes, és mondjuk nem is biztos, hogy idegen a mi témánktól, mert a te témád gyakorlatilag egy nagyon izgalmas kezdeményezés van mögöttetek, most már több mint 2 éve. Annyit tudunk erről a programról, aminek az a neve, hogy Hősök tere kezdeményezés, hogy van mögötte egy nagyon híres ember, a Zimbardo professzor, igen, aki egy izgalmas szociálpszichológus, és meglepte a világot egy-két nagyon izgalmas kezdeményezésével, kísérletével, és megfordult itt Budapesten. Szerintem ő csábította ebbe a programba be, vagy ti őt? Hogy volt ez?
Közös volt a csábítás, de hogy a történetnek a harmadik szereplője Halácsi Péter, a Prezinek az egyik alapítója, társalapítója, és ebben a kezdeményezésben is van egy ilyen non-profit közhasznú Kft-nk, és ebben így hárman vagyunk társtulajdonosok. De egyébként az alapítói kör bővebb, mindjárt beszélek róluk is, és tulajdonképpen az volt, hogy a Halácsi Peti elment egy konferenciára valahol a világban, Amerikában, hallotta a Zimbardót előadni. A Zimbardo a világ egyik legfontosabb szociálpszichológusa. A nevéhez kötődik az úgynevezett Stanfordi börtönkísérlet, amiből mindenkiből kihozható egy nagyon rossz ember, belőled is, meg belőlem is. Egy kegyetlen ember is. És ezt kutatta 1971-ben, aztán azóta is sokáig, és 2003-2004 óta pedig épp az ellenkezőjét, hogyha esetleg, ha mondjuk igaz az, hogy a környezet hatására mindenkiből kihozható egy rossz ember, akkor talán megfordítható, és kihozható egy jobb ember. És ezt nevezte el, ezt a modellt hétköznapi hősiesség modellnek, mert hogy ezt kutatta és felépített, igen, ezt meg lehet csinálni. És tulajdonképpen erről adott elő egy konferencián, ahol őt megismerte a Halácsi Péter, hallotta őt a Halácsi Péter, és aztán egy ebéd közben, itt salátázás közben oda ment mellé, mert látta, hogy ő is egyedül van, és megszólította, és megkérdezte tőle, hogy mivel foglalkozik. A Zimbardo elmondta azt, hogy a világban én közönösek vagyunk, nem nagyon teszünk a másikért, azt mondjuk, hogy figyelünk, de igazából nem, és hogy ugye elmegyünk mások mellett, és hát ez mind elég intenzíven hatott a HP fülében is, és akkor megkérdezte tőle, hogy eljönne Budapestre. És a Zimbardo meg azt mondta, hogy igen. De miután én ilyen közösségszervező vagyok, ha jól megbeszéltük, és a Halácsi Peti ezt nagyjából ismerte, mikor hazajött, fölhívott, és elhívott kávézni, hogy beszélgessünk, hogy csináljunk valamit, meghívta a Zimbardo, de igazából most akkor mit kezdjünk? Mihez kezdjünk?
Érdekes, és így kezdődött az egész.
Így nem kezdődött el.
Mert ha nem, hogy kezdődött?
Hát rögtön hibáztunk.
Mert?
Mert én vártam a Halácsi Petire, ő meg várt rám, és több mint egy évig nem csináltunk semmit. Ezt elcsesztük. Szabad így mondani. Azért, mert nem csináltunk semmit, miközben ott volt egy labda a kezünkben, amivel lehetett volna kezdeni, és vártunk a másikra. Ez a bámészkodó hatás. Ez az, amivel mi sokat foglalkozunk a dolgainkban. Mindig arra várunk, hogy majd a másik.
Nem tudom, én úgy érzem, hogy beválik, beérik valami. Tehát nem biztos, hogy ez a bámészkodás mindig bámészkodás. Lehet, hogy csak meg kell érni annak a gyümölcsnek. Lehet, hogy megérik az a gyümölcs.
Igen, ez is lehet. Az esetünkben tulajdonképpen megért, de valójában nem mi tettünk róla, hanem a következő forduló az volt, hogy a Zimbardo jelentkezett, és mondta, hogy...
Na mi van?
Hogy na mi van? Pontosan, igen, hogy na mi van, jönnék-e, hogy jövök Európába, szeretnétek-e még, hogy jöjjek? És akkor szerveztem egy ilyen tripla szalont, vagy még annál is nagyobbat, szóval több közösséget, ahogy így említettem, összehívtam, és ott voltunk 200-an egy a Bolyár Gábor Egyetemének az aulájában, egy már nagyobb kis közösségben, és akkor eldöntöttük, hogy jó lenne valamit csinálni. Tehát, hogy így már nagyon izgalmassá vált az előadás.
De akkor meghívott előadásra jött tulajdonképpen.
Igen, meghívtuk Budapestre.
Megtartott az előadását.
Tartott egy előadást, egy viszonylag szűk körnek, akkor még ezt bírtuk szervezni, meg igazán akkor még én sem voltam abban biztos, hogy ebbe ilyen mélyen bele akarom ártani magam.
És akkor utána lett egy beszélgetés, és a beszélgetésben született meg.
Tulajdonképpen már akkor éreztük, hogy valamibe bele kellene állni, és akkor a Zimbardo föltette a kérdést, hogy na, akkor csináljunk, neki van egy nagyon jó oktatási programja, ami valóban így van, és hogy vigyük be az oktatási rendszerbe ezt a programot. És én mondtam, hogy ha azt akarjuk, hogy ez jó legyen, akkor ne kezdjük el rögtön az oktatási programba a 126. képzési sorba betenni, hanem tegyük izgalmassá, tegyük érdekessé mások tanárok, fiatalok számára. Úgyhogy ezért építettünk fel egy komplexebb programot, és az első fél évben, amikortól datálódik a működésünk, megszerveztünk egy nemzetközi konferenciát, megszerveztünk fiataloknak egy fesztivált, lefordítottuk a tréninganyagot, elkezdtünk tréningeket tartani tanároknak, forgattunk egy videót, amiből vírus lett, és terveztünk ilyen média kampányokat is, amivel fogunk is ezután is foglalkozni.
Love amongst death and peace. History's repetition is that wars won't cease. Love is doomed by passing from material wealth. Nature's rhythm comes to feed spiritual starvation. Born to laugh and born to cry. Here to live or so to die. Better to believe in life that there's a God. To live our life as if there's not. Die to find one day there is. Heart skips. Life makes us grow to live consciously. What we do now affects the future. We don't remember when things used to be. Plain simple, so we grow to see. We've all got to help to make a change. We've all got to help to make a change.
Kaposi Ifjúság Segítő Magazinban. Az vagy, amit teszel címe, Orosz Györgyével kezdtünk el beszélgetni, a Hősök Tere kezdeményezésről, pontosabban még annak az előzményét próbáltuk összerakni a legelején, hisz nagyon izgalmasan indult, személyes úton, mint minden izgalmas kezdeményezés ebben a világban. És György egyébként is előtte nem csak a médiában foglalkozott az emberekkel, hanem általában is, mert mindenfajta szalonokat, közösségeket szervező programokba vett részt, és erre nagy aktivistája. És nagyon érdekes, ugye találkozott ilyen szempontból a maga ilyen típusú kezdeményezése, és ez az Imbardó féle látogatás egyszerre, és lett belőle egy kezdeményezés. Két és fél éve ültetek le együtt, és akkor próbáltatok kitalálni.
Hát annak már 3 éve, de mondjuk 2,5 éve látszik a kezdeményezésünk.
Ez általában ez egy egyesület, vagy alapítvány?
Most már alapítvány.
De már ugye igazi egyesületi szituációt mondtál el, ahol sok ember elhatározza ugyanazt, egy közösségi dolgot, és akkor nyilván ezt a törvény majd valamilyen módon formalizálja, és lesz belőle egyesület, de amit mondasz, egy alapítvány. De mi a cél? Mert igazából miért jöttetek létre? Mit az igazi dolog? Mert mindenféle motivumokat látok mögötte, bele is képzelek dolgot, mi a cél?
Mindannyian, akik beleálltunk az elején, és ugye említettem, hogy van egy ilyen tulajdonosi kör, meg van egy alapítói kör, ők a Piscsúr Veronika, a Cambridge Budapestnek a vezetője, Rossi Krinda, ő klinikai szakpszichológus, Túróci Gábor, ő egy zseniális arculattervező, Orosz Gábor, aki egy fantasztikus szociálpszichológus, az RT-nek a kutatója, és Bojki Dani, aki egyébként most az Ipsosnak a kutatásvezetője és igazgatója. Szóval mindannyiunkat az zavart a világban, hogy nem a világban, hanem itt, abban a világban, amiben élünk, hogy közönösek vagyunk, és hogy mindannyian úgy voltunk, hogy nem akarjuk ezt így hagyni, tenni akarunk, és ha zavar bennünket, akkor kevés az, hogyha beszélünk róla, hogy ez nem jó. Kellene valamit csinálni, és akkor azt nem, ezt már nem bíztuk másra. Szóval azt gondoltuk, hogy oké, ha valamit szeretnénk változtatni, akkor mi kezdjük el csinálni. Őszintén szólva, én nem akarok elmenni itthonról. Én itt szeretnék élni ebben az országban. És azt gondolom, hogy nekem, nem biztos, hogy mindenkinek, de nekem, én úgy érzem, dolgom az, hogy tegyek azért, hogy jobb közegben éljünk.
Értem, és ez volt a motivum.
És ez volt a motivum, igen.
Igen, csak, igen, szóval a közöny az egy nagyon nehéz függöny, ami sok mindent eltakar, és sokszor igazából bénulttá tehet egy csomó ember, de hogy lehet megmozdítani ebben a közöny függönye mögött nagyon sok mindenkinek, egészen más a háttere, és más a rossz tapasztalat, amiért nem mozdul. Engem roppantól érdekel tulajdonképpen, szóval minden ilyen kezdeményezés, én szeretem a kezdeményezéseket, én is ebben a világban élek, csak tisztelem azokat az embereket, akik mozdulatlan helyzetben vannak, hogy valami történt velük, amitől megmozdulatlanát váltak, és azt kell megérteni, mitől mozdulatlanok, mi történt az, amitől újra lehetne mozdítani.
Szerintem ahhoz, hogy tegyünk másokért, ahhoz azért több út vezet. A miénk az egyféle út, amit te mondasz, az egy másik féle út, és millió létezik még. A lényeg az, hogy legalább valahogy értsük, hogy milyen dolgok hatnak ránk.
Világos.
Abból kifolyólag mi hogyan viselkedünk, és amikor nem teszünk valamit, de jó lenne, ha tennénk, akkor nem fogjuk jól érezni magunkat, ez biztos. És az egy kérdés, hogy akkor ezt látjuk-e, hogy hat ránk a környezetünk, és hogy abból így ki tudunk-e valahogyan lépni, hogy akkor az, hogy legyen jobb nekem is, meg másoknak is. Egyébként vannak nagyköveteink, az egyik a Nyári Krisztián, és ő tavaly egy tréningen fogalmazta meg, amit most majd az egyik ilyen üzleti magazinban is láttam, hogy hivatkozott, hogy tulajdonképpen arra jött rá, rajtunk keresztül, hogy a legjobb önzés az altruizmus. Mert ha másokért teszel valamit, ha cselekszel, akkor az neked is jó érzés lesz. És az nem baj, hogy így van.
Akkor megérkeztünk a hétköznapi hősökhöz. Ugye, kik azok a hétköznapi hősök, akikre ti gondoltok? Mert nagyon sokfajta program foglalkozik velük. Például, nem tudom, ismered a Karmák című sorozatot. Az például van egy ilyen filmsorozat, hogy kifejezetten hétköznapi hősöket keresi különböző nehéz helyzetekben. A ti hétköznapi hősötök kicsoda?
Pont valószínűleg olyan ember, mint amilyen a sorozatban. Szóval olyan emberek, akik te vagy én, bárki, aki képes arra, hogy észrevegye a szituációt, ami adódik az orra előtt, beleálljon és tegyen másokért. Apró dolgokat, vagy nagyobb dolgokat, de hogy tegyen másokért. Hétköznapi hős az, aki nem tudom én, az Imbárdó szoktam esélyen, látott egy, vagy jelentkezett nála egy fiatal ember, aki 13 éves volt, és egy buszsofőrt, egy buszt megállított, mert azt látta, hogy valaki azt más a buszon, és éppen fuldoklik, de mindenki elfordult a fuldoklótól, mert hogy azt gondolták, hogy valami egyéb problémája van, és nem akartak vele foglalkozni, és ő oda ment a buszvezetőhöz, és megállította. Vagy hétköznapi hős az, aki, amikor mondjuk valakik verekszenek az utcán, akkor megpróbálja nem egyedül, hanem másokkal megoldani a helyzetet, és nem agresszíven feltétlenül. Vagy mondjuk hétköznapi hős az, aki mondok egy példát, egy elmulasztott hétköznapi hősiességet. Most a napokban, két napja láttam egy videót az egyik közösségi portálon, ahol az látszott, hogy az új amerikai elnök egy sajtótájékoztatón tulajdonképpen egy média munkatársat, egy riportert kiküld a teremből. Uh-huh. És ott volt még 50 vagy 150 újságíró, és senki nem mozdult meg. Na, ez a bámészkodó hatás.
Pedig amikor hagyom, kimenni.
Igen. Uh-huh. Amikor hagyom, hogy ő nem menjen el. De hogy csináljam ezt? Uh-huh. És senki nem érezte magát jól. Biztos vagyok ebben. Senki nem érezte magát jól ebben a szituációban. De az összes többi újságíró nem csinált semmit.
Ez a tipikus konformizmus. Tehát ez a konformitás hatás, ez sajnos sok helyzetben jelen van. Tehát
de attól
te beszélsz,
még, hogy tudod, hogy úgy hívják, hogy konformizmus, még nem vagyunk beljebb. Uh-huh. Tehát attól a két fiatal ember, aki most ott ül kint, uh-huh. ők még nem tudják, hogy akkor mit kell csinálni. Uh-huh. És uh-huh. mi tulajdonképpen ezt csináljuk. Azt uh-huh. tanítjuk meg, hogy ilyen helyzetek, tehát mik ezek a helyzetek, uh-huh. és hogy... mi az, amit észre kell neked benne venni, és mi a fenét tudsz akkor csinálni, és hogy kell megoldanod egy-egy ilyen szituációt. Ha könnyű, akkor egyszerűen egyedül is meg tudod oldani, ha meg ilyen sokan nagyon erősen hatnak, akkor biztos komplikáltabb, de nem lehetetlen.
Menjünk a konkrétumokba. Hogyan csináljátok? Jó. Mert az oké, hogy ezek a koncepciók meg mögött vannak elméletek, meg szerintem találkozások is sokféle módon. Mi a gyakorlat? Hogy csináljátok?
Tulajdonképpen mi egy kicsit nehéz helyzetben vagyunk, mert beszéltünk erről, hogy a közöny, mi a uh-huh. közöny, szóval hogy mindenkinek mást jelent. És először is valahogy meg kell magyaráznunk, meg kell értetnünk azt, hogy mi a probléma.
Igen.
Általában. És ezt igyekszünk megtenni, mindjárt mondom, hogy egyébként hogy néz ki ez a probléma olyan társadalmi szinten, és amit mi csinálunk, azután, hogy megértjük a problémát, az, hogy tréningeket tartunk, meg workshopokat tartunk, szóval tudást adunk át embereknek azért, hogy figyelj, ez a jelenség így van, így ebbe szoktál beleesni, így szoktad nem jól érezni magad, és így tudod másképp csinálni. Szóval tényleg nehéz dolog ez, mert a közöny, mit csinálsz? Hát közöny ellen tartok tréninget. Uh-huh. De hogy ez van zó? Nem. Mert nem értem, mi az. Uh-huh. Ezért próbáltam inkább példákat mondani az előbb.
Igen. Oké, csak akkor, ha én képzelem, hogy valaki belép egy, most akkor meglehetősen pragmatikus leszek. Előtte nem közönyös, ugye eljön a te képzésed, és utána nem lesz közönyös, vagy hogy mi itt a
nem,
változás?
Ez ennél komplikáltabb.
Mert azért mondom, hogy szeretném érzékelni.
Az emberek, Kopp Mária, ugye ő egy fantasztikus magatartáskutató
volt. Igen,
így van. És neki voltak nagy vizsgálatai Magyarország, meg a világban is, vagy Európában is, de volt Magyarországra vonatkozóan egy úgynevezett anómia vizsgálata, vagy ilyen társadalmi viselkedés vizsgálata, és többek között föltette ezt a kérdést is, hogy te segítőkésznek tartod-e magad. Uh-huh. És a válaszadóknak a 81%-a, tehát 10-ből durván 8 ember, azt mondta, hogy én segítőkész vagyok. Igen, ám, de rafináltabban is feltette a kérdést, és az arra adott válaszból az derül ki, hogy míg az emberek 81% azt mondja, hogy segítőkész, több mint a 81%, összesen 84% nem tesz semmit. Uh-huh. Tehát nem teszünk semmit, pedig azt gondoljuk, hogy segítőkészek vagyunk. Ez uh-huh. ellentmondásos, nem?
Igen, csak én ilyen szempontból nagyon érdekes, amit mondasz. Igen, a tudatos cselekedetről beszélsz.
Na, ez
és
szuper.
És nem biztos, hogy mindenki tudatos.
Addig tehát... tudatos, amíg azt mondja, uh-huh. és ezért ez egy nehéz, azt mondja, hogy én figyelek a másikra. Uh-huh. Mert én úgy szeretnék figyelni a uh-huh. másikra. Csak mi meg azt mondjuk, hogy a figyelem az nem cselekedet. Uh-huh. Amikor valaki sír a buszon mondjuk, és te úgy ránézel, és úgy magadban sajnálod, hogy szegény, tulajdonképpen már úgy érzed, hogy figyelsz rá, de ő ezt még nem érzi. Uh-huh. És amíg nem adod oda a másiknak azt a figyelmet, vagy egy cselekvést, vagy valamit, amitől ő érzi, hogy törődsz vele, addig a másikban nem fog kialakulni ez az érzés. És akkor ezért van az, hogy amikor az a lány, aki sír a buszon, úgy érzi, hogy egyedül van, uh-huh. és amikor őt megkérdeznék arról, hogy segítene neked valaki, vagy szerinted, akkor ő azt mondja, hogy nem. Hiszen uh-huh. ezt érte meg, hogy nem.
Érdekeset mondasz, és egyetértek, de gondol, van ennek olyan változata is, amikor az ember nem is verbalizálja, csak segít. Csak lesegít egy embert, vagy fölsegít egy embert, lehajol.
Na, ő a hétköznapi is.
Aki egyébként nem is tudja, hogy mit csinál, mert nem is szokta megfogalmazni, neki csak úgy magától jön. Ez a természetes uh-huh. ember, ez a fajta embert, amit szerintem nem tudom, hogy lehet-e képezni.
Lehet, mert az az igazság, hogy te arról tudod, hogy uh-huh. valaki ilyen, hogy te mondjuk látod, vagy ha mondjuk valaki magát ilyennek tartja, uh-huh. akkor csak azokat a cselekedeteit veszi észre, amit meg is csinál, de van uh-huh. egy sor dolog, amit nem teszünk meg, mert uh-huh. nem veszük észre. És ez nem jó emberség kérdése, vagy rossz emberség kérdése. Uh-huh. Ez az egyik legfontosabb tétel, hogy az, aki hétköznapi hős nem feltétlenül szuperebb ember, mint a másik, és az, aki nem csinálja meg, ő se rossz ember. Hanem azt kell felismerni, meg azt kell látni, hogy az, hogy sokan vagyunk egy helyzetben, az hat ránk, és más viselkedést hoz ki belőlünk, mint amit szeretnénk.
Ez így van, ez így van.
Na, de hogy ez egy fontos elem.
Igen, csak hogy mi ezek a viselkedések, melyik az emlék előre visz, melyik csak engem visz előre, valamelyik a többieket, valamelyik a helyzetet is lecseréli. Ez nem biztos, hogy
bizony,
melyik
na,
a jó.
Hát, ha előre visz, akkor az a jó, amit úgy, hogy is, most kicsit elvontam beszélgetni.
Mindig már, ugye, ez már elkezdett óta így van, de majd mindig lefordítjuk, igen.
Szóval a múltkor, még ősz, én sokat kerékpározom, és ősszel kerékpároztam hanem egyik bevásárlóközpont mellett. És azt láttam, hogy egy idős házaspár átsiet a járda a zebrán, és megbotlik az egyikük a valamiben, elrántja a másikat, és mind a ketten elesnek, az egyik betöri a fejét, és de föltápászkodnak, mindenki odaszalad, vagy sok, nem mindenki, sokan odaszaladnak segíteni, és ők leporolják a ruhájukat, és azt mondják, hogy semmi gond, megyünk tovább. De vérzik a feje. És mindenki elmegy, mert hiszen ők már úgy jól vannak.
Mert ezt mondták,
igen. És hogy ilyenkor még bennem is az volt, még én is eltekertem 2-10 métert, és visszamentem utána, mert hogy én is majdnem bámészkodóvá váltam, pedig reagáltunk arra a helyzetre, de igazán, de nem vállaltuk be a felelősségét. Hagytuk őket majdnem elmenni. És miután én utánuk mentem, hogy de hát az nem úgy van, és így meg kellett húzni őket, hogy maradjanak itt, mert látszott, hogy baj van, és hogy de ők mindenki így csinálja, te is, amikor eltervezted, hogy idejöttél, akkor jön egy váratlan esemény, nem biztos, hogy észreveszed, mert sietsz.
Értem.
Ha kényelmesen haladsz, akkor nem, akkor észreveszed jobban. És hogy ők is így voltak, hogy oda akartak érni időre az orvoshoz egyébként. De hogy már estek össze szinte. És amikor mindenki elmegy, akkor nagyon nehéz dolgunk, mert akkor nehéz azt megfordítani azt a helyzetet. Hát akkor ők is már látták, minek maradjunk, minek, majd úgyis majd megoldják. És itt lehet elcseszni.
Bizony.
És nem lesz jó érzésed, ha utána látod, hogy ott valami nincs rendben. És én azt csináltam, hogy tudatosítva ezt, meg ez a tudatos cselekvés, azért tetszett ez a fogalom, amit mondtál, hát erről van szó, hogy tudatosítom, hogy itt meg kell állni, és nem szabad őket hagyni elmenni, és utánok mentem, még ketten jöttek. Mert mindenkiben benne volt az, hogy valahogy ez így nem oké, csak nem tudott kiválni a tömegből, mert a tömeg arra ment, hogy hagyjuk őket.
Igen, konformak vagyunk.
Igen.
És amit te csináltál, az deviáns, az a normálistól
az a
eltérő,
deviáns,
az elfogadottól eltérő.
De hogyha ha a helyzet pozitív irányba haladna, és hogyha van még egy-két követő, szintén deviánsba hajló, akkor én őket biztos meg fogom szólítani már, hogy a cselekedetem, mert ez is történt. És akkor ők is jöttek, és elkezdtünk, és akkor ott megoldottuk a helyzetet.
Igen, csak elége ennyi. Elég ennyi.
Ennyit fel tudsz vállalni, ennyit mindenki fel tud vállalni, aki szeretne tudatosan cselekedni, aki szeretne egy jó napot magának. Meséltem, hogy újságíró voltam, és az egyik volt kollégám hívott fel, vagy írt egy levelet, nem tudom, egy-két hónappal ezelőtt. Volt egy ilyen kihívás kampányunk. Minden nap tegyél valamit más emberért, minden nap valamit egy idegenért, és egy olyan emberért, akiről úgy gondolod, hogy náladnál rosszabb helyzetben él.
Értem, igen.
Tehát, hogy és esetleg dicsérd meg, vagy valami pozitívat tegyél érte. És ezekről posztoltunk. Ez volt a kihívásnak a lényege, hogy ezt csinált, hogy mintát adj másoknak, meg az, hogy belül megszülessen az, hogy így akarom csinálni. És az én kollégám azt írta, hogy figyelj, én nem posztolom ki, de hogy így elkezdtem csinálni, és jó, és azóta jól indul napom.
Find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. I'm coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk to
too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of
when we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how you